A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm műsorunk állandó szakértőjét, Pál Feri atyát, mentáligiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Adásainkban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényházban tart kedd esténként. Ezeken az előadásokon a kiégéssel foglalkozom az utóbbi időszakban. Nagyon sok területe van az életnek, ahol a kiégés veszélyeztethet bennünket. Ilyen lehet akár a hosszú távú elkötelezett társkapcsolat, hiszen férjként vagy feleségként is érinthet bennünket a kiégés. Az előadásaidon ehhez kapcsolódva arra is keresed a válaszokat, hogy miként tartható ébren a szenvedély a házasságban. Beszéltünk már a korábbi adásokban arról, hogy a szerelmi házasságnak vannak bizonyos törvényszerűségei, hiszen mikor szerelemből házasodunk, akkor azt gondoljuk, hogy mindig annyira fogunk vágyni a másikra, és mindig elég lesz szinte a puszta jelenléte, hogy boldoggá tegyen. A hosszú távú közelség azonban nem kimondottan ebbe az irányba hat. Milyen hatásmechanizmus figyelhető meg a folyamatos közelség megélésekor, amikor mindig mellettem van a szerelmem?
Tulajdonképpen azt lehetne mondani nagyon-nagyon egyszerűen, hogy ha valaki mindig közel van, akkor már nem vágyakozom utána, hiszen ott van. Tehát a közelségnek nagyon sajátosan az a következménye, hogy kioltja a vágyat. Na, vágyakozni azután tudunk a lehető legkönnyebben, magától értetődőbben, egyszerűbben és természetesebben, amivel kapcsolatban valamilyen távolság van. Mert még nincs ott, mert még nem teljesedett be, mert még nem végérvényes. És ezért a tapasztalatok szerint a vágynak, a szenvedélynek az ébren tartásához nagy segítséget jelent az, ha a házasfelek képesek időszakosan, idő távolságokat tartva egymástól, olyan szakaszokat egészségesen, túlzott szorongás és félelem és aggodalom, főleg féltékenység nélkül elhordozni, amiben nincsenek együtt, amiben nem találkoznak egymással. Nyilván az élet adja úgyis egészen természetesen ezeket az időszakokat. Azok a párok tudnak elégedettek lenni, miközben megjelenik a természetes távolság is kettejük között, akik ezt nem úgy érik meg, hogy ez fenyegető rájuk nézve, hanem sokkal inkább tudják a vágyakozásukat fölkelteni a távolságokán a társuk felé. Nem pedig mondjuk szemrehányásokat mondani, nem pedig aggódni, félni, féltékenynek lenni, vagy elhidegülni, mert nyilvánvaló, a távolság akkor segíti a kapcsolatot, és erősíti a szenvedét, ha mind a kettőnkben ott van az a tudatos vágy, hogy a távolságból szeretnénk visszatérni egymáshoz, visszatalálni egymáshoz, hogy a távolság tulajdonképpen ideiglenes csak, időlegesen áll csak fönn, és éppenséggel annak az örömét szeretjük átélni, hogy vágyakozni is jó, és aztán pedig egymásra találni is jó. Tehát tudatosan a távolságból mindig közelítünk és megyünk egymás felé.
Ez azt jelenti, hogy akkor érdemes úgy megélni ezt a mindennapok által is hozott helyzetet, hogy olykor távol vagyunk a társunktól, mint annak az eszköze, ami egy kicsit tudja erősíteni akár a kapcsolatot?
Hogyne. Pontosan így van. Azt a két végletet érdemes elkerülni. Az egyik, hogy olyan sok a távolság, olyan sok az nem együtt töltött idő, nyilván ennek is megvan a realitása, hogy szinte elmorzsolódik a kapcsolat. Szinte már nincs közös idő, szinte már nincs találkozási pont. Nyilván ez az egyik véglet, és hogy a távolságot valaki nem a vágyakozás föntartására ébren tartására, annak az újból és újból való föl elevenítésére használja, mert tulajdonképpen itt akár egy tudatos belső tevékenységről is szó lehet, hogy mikor távol vagyok tőled, akkor nem másról ábrándozom, meg nem egyszerűen csak valami más csinálok, hanem újból és újból visszatérek ahhoz az örömhöz, ami a saját vágyamon keresztül jelenik meg, de jó lesz megint találkozni, de közben jó utánad vágyakozni. Már azon gondolkozom, azon fantáziálok, hogy mit fogok mondani, vagy mit lenne érdemes megosztani veled a napomból, vagy mi az, amire rájöttem napközben, mi az, amit megéltem, mi az, ami fontos volt, hogy jöttem rá ebben a vágyakozás fönntartásában, hogy szeretlek, hogy mennyit számítasz nekem, hogy mi jutott eszembe a tegnapi beszélgetésünkből. Tehát nyilván itt szabad tudatosnak is lennünk, miközben éppen távol vagyunk egymástól. Tehát minden esetre az egyik véglet, hogy csak távolság van, de a vágyal nem törődünk, a szenvedély tüzét nem tartjuk éberen, hanem hát egyszerűen csak akkor távol vagyunk, és távolodunk. És nincs bennünk meg a tudatosság, hogy közelíteni is akarunk egymáshoz. A másik véglet pedig, ami szintén nem tesz jót a szenvedélynek, és hosszú távon általában az elégedettségnek sem sokak esetében, ha mindig közel, mindig közel, mindig közel, mindig közel, mindent mondj el magadról, mindenről számolj be, nem lehet semmi olyasmi, amiről én nem tudhatok.
Azt gondolom, hogy nőként azért erre hajlamosak vagyunk pedig.
Van, aki férfiként is hajlamos erre, kétségkívül, mert persze, szeretjük a biztonságot is. Legyen biztonság, legyen kiszámíthatóság. Hát egy életre szólóan én elköteleződök melletted, most nagyon szikáran fogom mondani, azért cserébe akarok is valamit kapni. És itt nyilván annak van valami nagyon finom szövete, hogy mit akarok kapni, egy meghitt viszonyra vágyom. Egy olyan férfire, hogyha így tesszük fel a kérdést, hogy nőként erre hajlamosak vagyunk-e, hát akiben bízhatok. Aki a távolságot a hűségnek a fönntartásával együtt éli meg, és az elköteleződésben meg tud maradni, miközben távol vagyunk. Ezért valóban lehet bennünk egy belső késztetés, hogy azt éljük meg, hogy minél szorosabban, minél közelebb, minél mindent tudni akarok rólad, a rezdüléseidről, az érzéseidről, most éppen mennyire szeretsz, most éppen mit gondolsz rólam, most éppen hogy látsz engem, most éppen mi van köztünk. Ez akármennyire is, hát sokak számára nehéz, valójában a vágy ellenhat, és a szenvedély ellenhat. Mert minél inkább azt mondom valakinek, hogy nem tudok nélküled élni, szükségem van rád, muszáj, hogy valakibe kapaszkodjam. Ez tulajdonképpen sok terhet jelent. És egész más az, hogy azt mondom, nem tudok nélküled élni, vagy ha azt mondom, veled akarok élni, veled meg szeretném osztani az életet, és kölcsönösségben szeretném veled együtt az élet terheit hordozni. És életképes vagyok egyébként, de nem akarok egyedül élni. És te is életképes vagy, de te sem akarsz egyedül élni. És akkor a szabadságban és a vágyakozásban a közelséget nem a függőség irányába fogjuk elvinni.
Volt egy nagyon fontos szavad, a szabadság. Erről az előadásodon is beszéltél, hogy az is nagyon fontos ezeknek a helyzeteknek a megélése kapcsán, hogy azáltal, hogy elismerjük a társunknak a szabadságát, azáltal megnyerjük annak a lehetőségét is, hogy újra szabadon dönthetünk egymás mellett.
És ennek van tulajdonképpen igazi pesdítő ereje. Tehát, hogyha azt mondjuk egy meghitt pillanatban egymásnak, hogy szeretlek, de ebben a szeretetben az van, hogy nem tudok nélküled élni, meg azért mondom, hogy el ne menj, meg azért mondom, hogy birtokolni tudjanak továbbra is, meg azért mondom, mert rettegek, hát akkor egészen más az üzenete, a tartalma ennek a szónak, hogy szeretlek. De amikor egy olyan valaki mondja, aki szabadon dönt nap, mint nap után mellettem, hát akkor annak óriási értéke van. Akkor azt élem meg, hogy jó, hát ez valami, hogy ez a nő nekem mondja, hogy szeretlek. És mondhatná másnak is, de úgy döntött, hogy nem mondja másnak, és úgy döntött ma is, hogy nekem mondja. És egyszer csak sokkal édesebb lesz ez a szeretlek, mint az a szeretlek, amit egy kizsarolt, kikényszerített, egy félelemmel teli, féltékenységből adódó, szorító szeretlek. Thank you.
Mennyiben szükséges az, hogy ezt a fajta szabadságot tudatosan tudjuk megadni egymásnak?
A szabadság megadása tulajdonképpen két pozitív következménnyel jár. Az egyik, hogy egyébként is szabadok vagyunk. Tehát az a realitás, hogy ha elfogadom, hogy egyébként te is szabad vagy, meg én is, akkor tulajdonképpen elkezdünk nem hazugságban élni, mert hogy így van. Tehát akkor a realitás talaján állunk, sokkal biztonságosabb a realitás talaján állni, mint egy elképzelt világban, ami éppen nincsen úgy. Tehát az első, hogyha elismerjük magunk és a társunk szabadságát, hogy tulajdonképpen a realitás felé tettünk egy nagy lépést. De van egy második következményes gyümölcse is. Ez pedig az, hogyha elismerjük azt, ami van egyébként, hogy mind a ketten természetesen relatív szabadsággal rendelkezünk, akkor lehetővé válik az, hogy minden, amit kapok és adok, az szabadon fog történni. És ha te szabadon adsz nekem, és szabadon hozol áldozatot, vagy szabadon úgy döntesz, hogy rendben van, akkor legyen egy kompromisszum, vagy szabadon a saját szükségleteidet háttérbe helyezed, miközben mind a ketten pontosan tudjuk, hogy másképp is dönthetnél. Tulajdonképpen egy olyan megajándékozottság világát teremtjük ilyenkor meg, hogy nap-nap után a két kezünk kevés lesz ahhoz, hogy minden este listát készítsünk arról, hogy mennyi mindent tettem én. Eltölthet engem egyre erősödő önbecsüléssel. És mennyi mindent tettél te? Szabad döntések nyomán, hogy most ez a napunk így sikerült, ahogyan sikerült. Tehát egész más az, hogy azt mondom, hogy igen, szabad vagyok, és ez a realitás. A kapcsolatnak az a többlet szépsége, hogy ezzel a szabadsággal meg is ajándékozzuk egymást, és a szabadságból fakadó döntések következményeivel is megajándékozzuk egymást.
Jól gondolom, hogy azért meglehetősen érett személyiség szükséges ahhoz, hogy valaki felismerje ennek a fontosságát?
Azt mondanám, hogy az élet rengeteg olyan helyzetet hoz előbb-utóbb mindenki számára, ahol, és ezt tapasztalom nem egyszer önismereti csoportokban, vagy négy szemközti beszélgetésekben, hogy mondjuk egy társkapcsolati helyzetben ez lehet házasság, de sokszor még inkább egy előtte lévő helyzet, az egyik fél elbizonytalanodik. És akkor a másiknál egész természetesen beindul az, hogy szorítani, menni, utána hidd el, neked jobb lenne velem élned, most miért bizonytalanodsz el, látod, hogy szeretlek, és a hatáspont az ellenkezője szokott lenni. Valaki, aki éppen ott dülöngél, hogy most akarom-e a kapcsolatot, vagy nem, hirtelen találkozik egy nővel, vagy egy férfivel, aki teljesen rá telepszik, és folytogatja, és rángatja, és azt mondja, hogy így kell, és úgy kell, és meghatározza, hogy nekem mi lenne a jó. Ez általában nem túl kedves nekünk. És ezekben a helyzetekben például, ez persze egy társkapcsolaton belül is lehet, hiszen ott is megvan a közeledés, távolodásnak a világa. Lehet, hogy te még közel szeretnél lenni, én meg már mennék egy kicsit odébb. Tehát kicsiben is megélhető ez, nem csak a szakítsunk, ne szakítsunk, együtt éljünk, ne éljünk együtt dilemmákban, hogy akkor egyszer csak nagyon gyakran, mikor valaki annak a következményeivel találkozik, hogyha megyek utána, és járok utána, és szorongatom, és rángatom, és az elvárások, és zsarolom, és kinek mi, hogy ennek a következményei rontják a kapcsolatot, rontják azt, hogy a társam szabadon akarjon velem lenni, tehát még rosszabb helyzetbe kerülök, és ilyenkor jelenik meg sokaknál a fölismerés, hogy tulajdonképpen attól rettegek, hogy elveszthetem, de hogy tulajdonképpen hát bárkit elveszthetünk, ezért a legjobb lenne most átverekednem magam, átszenvednem magam azon a félelmen, hogy elveszthetem, amíg még itt van. Mert ha most megküzdök annak a realitásával, hogy elmehet, vagy elveszthetem, akár milyen értelemben, hát akár azért, mert meghalhat, akkor tulajdonképpen most még itt van. Most még egész konkrétan egy élő kapcsolatot tudok segíteni, és a társamnak még a kapcsolaton belül lesz meg az az élménye, hogy én tudok neki szabadságot is adni, hogy megengedem neki, hogy ő egy szabad önálló személy is legyen. Ne csak a miben kelljen lennie, hanem lehessen olyan is, hogy én meg te. Tehát duplán megéri még a kapcsolaton belül kidolgoznunk annak a szabadságát, hogy megengedem, hogy szabad legyél. Persze, mindig hangsúlyozzuk azt, hogy tartós társkapcsolatról beszélünk, tehát mindez azért jelent egy biztonságos folyamatot, mert egyébként elköteleződtünk egymás mellett, mert egyébként megvan az életünk iránya, és ezen az irányon belül aztán megengedhetjük a hullámzást.
Igen, ezt nagyon örülök, hogy mondtad, és én is szerettem volna beszélni erről, hogy nagyon fontos, hogy ez a fajta jól értelmezett szabadság, és csak az elköteleződéssel működik együtt, hiszen egy teljesen más kontextusba kerül a szituáció maga akkor, hogyha ez egy elköteleződött kapcsolatban történik.
Hát pontosan így van. Ezért nagyon fontos, ha csak szabadságot adunk, hát nyilván az megint nagyon egyoldalú. Csak szabadságot adni nagyon egyoldalú, hát nem is reális. Hiszen akarva akaratlanul, tudatosan vagy nem, mindenképpen vannak vágyaink, de mondjuk ki ezt a szót is, elvárásaink. Egy tartós, hosszú távú kapcsolattal összefüggésben vannak elvárásaink. Ezeket nagyon érdemes nyíltá tenni, azért, hogy szabadon tudjunk beszélgetni arról, hogy mik is ezek az alapvető elvárások. Mert egy hosszú távú kapcsolatban bizony vannak ilyenek. A másik pedig, hogy egy hosszú távú társkapcsolatnak ahhoz, hogy az egyáltalán fönnmaradhasson, vannak bizonyos kritériumai. Tehát ha azoknak nem felelünk, meg egyszerűen nem tudunk hosszú távon együtt élni.
Hogyan vehetem észre magamon, hogyha esetleg hajlamos vagyok arra, hogy ne adjam meg a másiknak ezt a szabadságot, ami feltételezem, hogy járhat együtt azzal nagyon sokszor, hogy én saját magam viszont nem igénylem ezt a szabadságot, vagy ez nem törvényszerű, hogy ez a kettő egyszerre működik?
De természetesen ez lehetséges. Persze van olyan is, hogy valaki nagyon igényli a szabadságot, ő szeretne a domináns lenni, vagy uralkodni akar a másik fölött, tehát ő neki kell a szabadság, sőt, minden fölött ő akar rendelkezni, de a másiknak nem engedi meg. Természetesen ez a logika vagy dinamika is érvényesülhet egy kapcsolatban, de persze az is lehet, hogy valaki a nagyon szoros kötelékben érzi csak magát otthonosan.
Ez valamilyen sérültséget jelez egyébként?
Igen, igen, ez egy sérültséget jelez, mert a személyiségfejlődésünk elején, már a magzati kortól kezdve, és aztán nyilván megvannak azok a nagyon fontos életszakaszok, beleértve akár a születést is, beleértve azt, amikor a pici baba először elkezd mászni, elkezd fölállni, elkezd jönni-menni, elkezd távolodni az édesanyjától, aztán akkor megérkezik az óvodáskor, és egy újabb lépés, hát beszéltünk akár a serdülőkorról, hiszen ott is megtörténik az, hogy valaki már át és át akarja lépni a családi ház küszöbét, de át akarja lépni a családi szabályokat is, a normákat is át akarja lépni. Nagyon sok mindentől már más kép gondol, és hogy ezekre a távolodási kísérleteinkre milyen válaszokat kapunk. Ez például egy nagyon nagy kör. Van, ahol azt üzenik a szülők, hogy közel lenni lehet, összetartozni lehet, az a normális vagy az a jó, távolodni tilos. Távolodni veszélyes, mondjuk a 2 éves gyereknél veszélyes. A óvodáskorú gyereknél azt mondjuk, hogy jobb, hogyha az én szoknyám mellett vagy, ugye, hát most hova mennél, hát most mit számít az a kis Pannika, meg a kis nem tudom mi Iluska, hát én vagyok mégiscsak az anyád, hát maradjál itt. És erdülőkorban pedig továbbra is azt akarjuk, hogy minden pontosan úgy legyen, ahogyan azt mi szabályozzuk. Ez mondjuk az egyik nagy kör, ami befolyásolja azt, hogy hogyan tudok távol lenni, és közben tartozni valakihez. Mert itt lehet tartozni valakihez, csak távol lenni nem lehet. A másik, hogy egyébként megvan-e az az élményem, hogy valakihez tudok tartozni. Tehát, hogy biztonságosan tudok-e kötődni anyához, apához, egy-két számomra fontos személyhez, ugyanis ha ez így van, akkor elmerek távolodni. De azok a gyerekek, akik 2, 3, 4, 5 évesen állandóan az anyjuk mellett vannak, nem mernek a kortárs csoportban részt venni különböző játékokba, hanem mindig rémülten az anyjukhoz bújnak, azt lehet mondani, azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy anyásak. Ugye sokszor az édesanyák mondja, hogy nagyon anyás, mindig itt van a lábam körül. Valójában általában inkább azt föltételezhetjük, hogy bizonytalan az édesanyjával való kapcsolatában. Mert ha abban biztos lenne, nem kellene állandóan az édesanyja lábát szorongatnia. Tehát az a gyerek tud biztonságosan kötődni, merni eltávolodni úgy, hogy közben önfelett tud lenni, szabad tud lenni, és meg se kérdőjelezi, hogy anya őt ne szeretné. De az se kérdőjeleződik meg benne, hogy nő ne szeretné anyát, azért, mert éppen elment játszani az óvodai társaival. Akinek az első életében ez a biztonságos kötődéshez kapcsolódó világ megadatott.
Mennyiben tanulható felnőttként a szabadsággal való megfelelő bánásmód, és most itt elsősorban azért a társkapcsolatról beszélünk, de azt gondolom, hogy ez egy szélesebb körre is értelmezhető.
Amivel mindenképpen érdemes szembenéznünk, azok a veszteségek. Hiszen a szabadsággal együtt, miután megengedem, hogy a másik is szabad legyen, és én magam is szabad vagyok, ezért megnő a veszteség. A veszteségek lehetősége, megnő a veszteség tudat, hogyha azt mondom, hogy nincs szabad tér, akkor minden pontosan úgy van. Akkor minden előre kiszámítható. Tehát veszteségek meg fognak nőni, akár milyen furcsán is hangzik. Annak az esélye, a lehetősége sokkal világosabbá válik. Azután a bizonytalansággal fontos, hogy meg tudja küzdeni. Csak a szabadságból az adódik, hogy neked lehet, hogy valamihez nem lesz kedved. Akkor mi van, hogyha neked valamihez nincs kedved? Ha én határozom, meg mi csináljunk, akkor ez a bizonytalanság nincsen. Vagyis tulajdonképpen érzelmi munkára leszünk késztetve. Belső érzelmi munkára. Vagyis saját, minket megterhelő, negatív érzésekkel, érzelmekkel, lelki állapotokkal és hangulatokkal fogunk találkozni, amelyeket a legszívesebben úgy szüntetnénk meg, hogy a másikat akarnánk valahogyan kontrollálni, vagy a másik fölött szeretnénk uralmat gyakorolni, mégpedig azért, hogy nekünk ne legyenek kényelmetlen negatív érzéseink.
A saját bizonytalanságunkon kell megtanulni úrrá lenni, nem tudom, jó-e a szó.
Igen, pontosan erről van szó, hogy ki dolgozzunk azt, hogy amikor megérkezik ez a bizonytalanság, akkor mi a következő lépésem? Hogy ilyenkor mi a kapaszkodom? Mi ad nekem biztonságot? Mi az a néhány gondolat, mi az a tevékenység, mit tudatosítok ilyenkor, milyen emlékekhez nyúlok? Rengeteg minden. A fizikai állapotommal akkor mit kezdek, mikor megjelenik ennek a szorongása, a bizonytalansága vagy aggodalma?
Hogyan tartható ébren a szenvedély a hosszú távú elkötelezett társkapcsolatban? Miért fontos, hogy megadjuk egymásnak a szabadságot? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunk végén a technikai munkatárs Bójás János nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsorgazdája.
Pál Feri.